Köszöntöm Önöket, ez itt a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc, ezúttal is a reggeli műsor legjobb beszélgetéseiből válogattunk. Visszavezethetik a kötelező sorkatonaságot Szerbiában, egyre többen keresnek munkát Magyarországon. Az idei első fél évben még a támogatott hitelek húzhatják a vállalati hitelpiacot. Ez a kínálat, és akkor kezdünk is méghozzá Szerbiába és Koszovóba, a balkáni régióba kalauzoljuk Önöket elsőként, ugyanis tovább élesedhet a feszültség Szerbia és Koszovó között, azáltal, hogy február 1-től a pristinai kormány megtiltja az ország szerbek lakta északi részén a dinár használatát. Ezentúl kizárólag az országban használt euró lehet az egyetlen fizetési eszköz. A döntés mögött az áll, hogy Koszovó szerint ellenőrizhetetlen a szerb fizetőeszköz beáramlása az országba. A Magyar Külügyi Intézet Nyugat-Balkán kutatója szerint az euró bevezetésének leginkább politikai üzenetértéke van. Németh Ferencet arról is kérdeztük, hogy a belgrádi védelmi minisztérium a térségbeli feszültségekre hivatkozva 4 hónapig tartó kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását kezdeményezi. Péri Nagy Kata interjúja.
Ennek a döntésnek egyrészt van politikai, másrészt gazdasági vetülete is. Nézzük először a gazdasági vetületet. Miben nehezíti meg az ott élő szerbek életét?
Hogy az ottani szerbek többsége Szerbiából kapja a fizetését szerb dinárban. Tehát ez a helyzet számukra veszteséges, hiszen továbbra is Szerbiából fogják a fizetésüket kapni, ám de ahhoz, hogy Koszovóban elköltsék a fizetésüket, úgymond, át kell váltaniuk az euróra, amiben lehet, hogy valamilyen veszteség lesz.
Itt az átváltásnál nagyon fontos az, hogy a dinár mennyire erős, vagy éppen gyenge az euróhoz képest.
Nagyjából a szerb dinár-euró árfolyama az előző években stabilnak mutatkozott, de mindenféleképpen az euró az, amelyik az erősebb értékálló valuta.
Ennek a politikai vetületét, hogyha nézzük, akkor az volt az indok, hogy különböző ellenőrizetlen dinár összegek áramoltak be az országba, amire nem volt ugye rálátása a pristinai jegybanknak.
Igazából inkább politikai, mint sem gazdasági vetülete van ennek a jelenlegi történetnek. Igaz lehet annyiban a pristinai kormánynak az érvelése, hogy sokkal átláthatóbb lett az országba befolyó és onnan kifolyó valuta készletek ellenőrzése, hogyha csak az eurót használják az egész országban. Másrésztről viszont ez jelentős politikai üzenetet is közvetít Belgrád felé Pristinából. Az egységes valuta bevezetése, tehát az euró fizetőeszköz kiterjesztése az északi szerb lakta részekre a koszovói államépítés részét képzi, ezáltal kívánja a pristinai kormányzat megerősíteni azt, hogy az ország egész része, belértve a szerbek lakta északi részét is, Pristina fennhatósága alatt áll.
Lesz ennek, vagy lehet ennek olyan következménye, hogy tovább élesedik az a feszültség, amely már egyébként is megvan a két ország között?
Mindenképpen feszültségforrást fog jelenteni az, hogyha február 1-től valóban Koszovó az északi területeken is bevezeti, illetve kikényszeríti az euró használatát. Szerbia biztos, hogy nem fogja annyiban hagyni. Politikai retorikában érződni fog ez a pont.
Ugye érdekes a szituáció, az Európai Unió bővítésének a programjában az ország igencsak a hátsó sorban van, tehát nincsen egyelőre még időpont arra nézve, hogy mikor lehet az Európai Unió tagja Koszovó.
Koszovó egyelőre potenciális tagjelöltje az Európai Uniónak, még nagyon távoli az, hogy arról beszéljünk, hogy Koszovó egy napon csatlakozik az Európai Unióhoz. Ezt már csak az is meggátolja, hogy van az Európai Uniónak 5 olyan tagország, ami nem ismeri el Koszovó függetlenségét. Az, hogy egy ország a Nyugat-Balkánról az Európai Unió teljes jogú tagja lesz, az nem jelenti automatikusan azt, hogy az eurót bevezetheti fizetőeszközé. Az eurozónához való csatlakozásnak külön szabályai vannak azok számára, akik már az Európai Unió teljes jogú tagjai. Koszovó, illetve ilyen szempontból Montenegró is érdekes helyzetben van, hiszen mindkét ország a 2000-es évek elején egyoldalúan vezették be az eurót, pontosabban egyoldalúan váltottak át a német márkáról 2002-ben az euróra, és jelenleg az Európai Központi Bank sem adott még ki olyan konkrét tájékoztatást, hogy ezt a helyzetet majd hogyan kell kezelni, abban az esetben, hogyha Montenegró, vagy ha később Koszovó az Európai Unió tagja lesz.
Az Európai Központi Bankot egyébként különösebben nem foglalkoztatja, hogy ez a két ország, Montenegró és Koszovó használja a közös európai pénzt. Azt szokták mondani, hogy egyiküknek sincs akkora nagy gazdasági jelentősége, hogy mondjuk bármilyen ügyben kifolyólag megrengetni az euró árfolyamát.
Valóban nincsen ezen két országnak, tehát Koszovónak és Montenegrónak jelentős gazdasági súlya az eurozónára. Az eurozónának magának nem is tagja ez a két ország. Az Európai Központi Bank pedig, amikor 2002-ben ez a két ország egy oldalon bevezette az eurót, tudomásul vette, egyéb lépés a központi bank részéről nem történt.
Van még egy nagyon érdekes hír, ami viszont Szerbiába kalauzol vissza bennünket. Nem csak a koszovói, hanem a boszniai szerb szeparatisták által keltett feszültségekre vezethető vissza az, hogy állítólag javasolják azt, hogy állítsák vissza a sor katonai szolgálatot Szerbiában. Mi áll ennek a hátterében?
Ennek a hátterében alapvetően a nyugat-balkáni biztonsági helyzet megváltozásának percepciója áll, ez a meggyőződése ugyanis a szerb vezetésnek, illetve magának, a szerb védelmi miniszternek is, miszerint a sorkatonaságot nem amiatt kell visszaállítani, mert Szerbia háborúra készülne, hanem éppen azért, hogy egy olyan ismeretlen világba jutunk az elkövetkező években, ahol minden országnak képesnek kell arra lennie, hogy saját magát megvédje. Ez a logika állhat azon nyilatkozatok mögött, amelyek a sorkatonai szolgálat kötelező bevezetését irányozták elő, és az elmúlt hetekben média nyilvánosságot láttak.
Van ennek bármiféle laza összefüggése az orosz-ukrán háborúval?
Mindenképpen van összefüggése az orosz-ukrán háborúval, hiszen azóta, tehát már lassan két éve a Nyugat-Balkánon is egyre fokozódott a biztonsági helyzet romlására irányuló nézeteket propagáló hangok, mind a politikusok, mind pedig mondjuk az agytröztök képviselői részéről. És valószínűleg a sorkatonasági bevezetés ötletéről való elmérkedések is ebbe a mintázatba illenek bele.
Lehet ez ragályos? Tehát lehet arra számítani, hogy Európa más országaiban is gondolkodnak ezen?
Véleményem szerint nem lesz ragályos az, hogy elkezdődik egy európai szintű, vagy több országra is átterve, vagy ez a szerb példa, ami szerint beszélgessünk arról, hogy újra sorkatonosságot vezessünk be. Ugyanis Szerbiában évről évre előkerül ez a téma. 2011 óta, mióta kivezették a kötelező sorkatonosságot Szerbiában, párszor már elgondolkodtak a döntéshozók azon a javaslaton, hogy újra bevezessék azt, de egyelőre még sem regionális szinten, sem magában Szerbiában nem jutottak odáig, hogy ezt a lépést meglépjék.
Az elmúlt percekben a Magyar Külügyi Intézet Nyugat-Balkán kutatóját, Németh Ferencet hallották. Azzal a témával folytatjuk, hogy megnőtt tavaly év végén az álláskeresők száma Magyarországon, eközben viszont zsugorodott az álláshirdetési piac. A profession.hu adatai szerint a meghirdetett állásokra csaknem 21%-kal több pályázat érkezett, mint az előző év azonos időszakában. Eközben viszont a betöltésre váró munkahelyek száma 13,5%-kal csökkent. Az állásportál üzletfejlesztési igazgatója azt mondta, két vármegye kivételével az ország egész területén jellemző volt a megemelkedett munkavállalói aktivitás, leginkább Tolna vármegyében. A részletekről Tüzes Imrét Lakatos László kérdezte.
Úgy tűnik, hogy lazul a munkaerőpiaci feszültség, egyre többen kerestek munkát, ez jó hír a vállalkozásoknak. Önök mit tapasztalnak?
Most hát mindenképp jó hír a vállalkozásoknak, ugye ez az egész tavalyi évet áthatotta, hogy a vállalkozások voltak tulajdonképpen könnyebb helyzetben, ugyanis elmúlt évekkel összehasonlítva a tavalyi évre halmozottan igaz volt az, hogy többen és egyre többen jelentkeztek állásokra, és nyilván ez mindig egy kényelmesebb helyzetet tud teremteni. Most ugye legutóbb az utolsó negyedéves adatokat vettük górcső alá, ahol tényleg az látszott, hogy azt megelőző év utolsó három hónapjával összehasonlítva, mint egy 21%-kal több pályázat érkezett a meghirdetett állásokra.
Vannak-e olyan pozíciók, amelyekre továbbra is nehezen találni megfelelő embert?
És tulajdonképpen ugye egy általános jelenségről van szó, tehát még csak lokációra vagy szektorra sem nagyon lehet szűkíteni, szinte mindenhol igaz az, hogy többen jelentkeztek állásokra, mint az azt megelőző évben vagy években. Ugye leginkább ez az mozgatja, hogy a másik oldalon az álláspiaci kínálat az meg csökkenő tendenciát mutat. Ugye az érintett időszakban, az utolsó három hónapban 13,5%-kal volt kevesebb, mint az azt megelőző év ugyanezen időszakában. Hogyha szektorokat nézünk, ahol továbbra is nehéz találni jó munkavállalókat, akkor én a kékbaléros szektort emelném ki, a szakmunka, a fizikai munka, ahol ez még mindig komoly kihívásokat szokott jelenteni, és annak ellenére, hogy az informatikai területen jelentősen csökkent az álláspiaci kínálat, és egy nagyon jelentős növekedés van a jelentkezés számokban, itt olyan arányokról beszéltünk, hogy egy éves távlatban 62%-kal többen jelentkeztek egy-egy ilyen megkérdezett állásra. Erre a szektorra még mindig igaz az, hogy hiány szakmákról beszélünk, és ez még mindig kihívásai tudja állítani a vállalkozásokat egy ilyen időszakban is, hogy megtalálják a jó jelöltet.
Gondolom, hogy az ország különböző pontjain más-más helyzet áll elő, tehát mondjuk nyugaton még mindig elszívja a munkaerő jelentős részét Ausztria, keleten viszont, ahogy romlik a munkaerőpiaci helyzet, jelentősen nő a munkanélküliek száma, ezt önök is meg tudják erősíteni?
Abszolút igen, de ezek ugye, amit ön is említett, ezek az ilyen úgynevezett generális trendek az országban, ez mi kiszokott ugye azzal egészülni, hogy egy Budapest fejnehéz ország vagyunk, itt van ugye a legtöbb vállalkozás, a legnagyobb munkaerő felszívó képessége tulajdonképpen az országnak, az Budapest és Pest megyére centralizálódik, emellett van az a jelenség is, amit ön említett, a nyugat elszívó ereje, és való igaz, hogy a keleti térség az, ami álláspiaci kínálatban jellemzően el szokott maradni, de most ez azért nem teljesen így alakult itt az utolsó negyed évben, utolsó fél évben, mert hogy pont a keleti ország részben, azon belül is Hajdú-Bihar megyében nőtt legnagyobb mértékben a meghirdetett állások száma, 20,7%-kal volt ez több, mint az azt megelőző évben, és nyilván azok a beruházások, amik itt a közelmúltban indultak, és fokozódnak abban a térségben, egy nagyon jelentős munkaerő felvételi igényt generál, és az látszik, hogy ez a legkülönbözőbb szegmensekbe begyűrűzik, tehát nem csak a szállítás, beszerzés, logisztika, ami elsődlegesen kapcsolódna ezekhez a beruházásokhoz, hanem áttétesen a vendéglátás, a hotel, az idegenforgalmi szektor, de még az IT és telekommunikációs állások száma is jelentősen és dinamikus mértékben növekszik ebben a térségben.
Ezek nagyrészt ugye a most épülő BMW gyárat
így van, erről
jelentik.
Erről van szó.
Már kifejezetten szakma specifikusan is keresnek a cégek, vagy még nem tartott a projekt?
Én azt látom, hogy igen, vannak olyan meghirdetett pozíciók, amik explicit ehhez a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódnak, de közben ugye a környezeti infrastruktúra is zárkózik fel ehhez, épp ezért érdekes példaként mondtam azt, hogy mind az idegenforgalmi, a vendéglátás, a hotel szegmensekben ugye megjelenik egy álláspiaci kínálat, tehát tulajdonképpen az a régió több szegmensben épül, és ugye egy-egy ilyen nagy beruházásnak van egy ilyen áttétes hatása, hogy a kapcsolt szegmensekben is munkaerőt igényt keletkeztet, tehát megjelennek üres állások.
Ha már itt Hajdú-Bihar megyét kiemelte, akkor azért nézzünk körül a többi megyében is. Ha így megyeszinten összehasonlítjuk az ország különböző területeit, hol feszes még mindig a munkaerőpiac, és hol nehezebb munkát találni, mint munkaerőt?
Hát ugye ebben is aránylag nagy a szórás, és egy különleges időszakot élünk. Ez alatt azt értem, hogy nem ezt szoktunk hozzá az elmúlt 10-12 évben, hogy túskálunk a jelentkezőkben cégként, hanem az elmúlt években tulajdonképpen egy ilyen címszó alá lehetett besorolni ezt a piaci helyzetet, hogy jelölt vezérelt. Egyszerűen ugye több volt a meghirdetett állás lehetőség, mint amit a magyar munkaerő ki tudott tulajdonképpen szolgálni. Ez az elmúlt egy év, másfél év tulajdonképpen ez egy kicsit más helyzetet keletkeztetett, de ennek a munkaerőpiacnak van egy ciklikussága, ez biztos, hogy átmeneti. Tehát ugye ilyen értelemben megjelennek egy ilyen rövid időszakban is ilyen kiugró értékek, de ezeket semmiképp nem lehet szerintem hosszú távú trendnek tekinteni. De ilyen értelemben Budapestre ez még mindig igaz, amit ön említett, és általában Pest megyére, ahol egyébként még itt a keleti ország résztől egy kicsit eltávolodva, ahol jelentős volt a meghirdetett állások számának a gyarapodás egy ilyen időszakban is, az mondjuk Tolna megye volt, ahol értékesítés kereskedelmi, különböző fehérgalléros adminisztratív asszisztensi munkákból, illetve szakmunkákból jelent meg egy jelentős többlet a piacon. Nyilván ez mindig kicsit nehezebb helyzetbe hozza azokat a cégeket, akik abban a régióban ilyen típusú munkaerőt keresnek, hiszen kialakul egy verseny. és ez mindig hosszabbítja és nehezebbé teszi a jó munkaerőnek a megtalálását.
Ha már szakmákat is megemlített, melyek azok a szakmák, ahol a leghamarabb elkelnek a jelentkezők? Azt önök biztos látják a hirdetésekben, vagy a jelöltek számából, hogy milyen gyorsan tűnnek el a kínálatból.
Igen, hát erre nagyon egyszerű a válasz, most két nagy ilyen halmaz tudnék kiemelni, a korábban már említett informatikai területet, szinte lokációtól függetlenül itt nagyon gyorsan tudnak elhelyezkedni a jelöltek. Mondom, az elmúlt néhány hónap vagy másfél év egy picit más helyzetet keletkeztetett, de általánosságban ez még mindig igaz, és mindenféle szakmunkára ez érvényes, de ezen belül is ki lehet emelni a szegmenseket, a villanyszerelői állások, amiből óriási hiány van országosan, tehát itt tényleg néhány nap alatt kelnek el azok a jelöltek, akik kikerülnek a munkaerőpiacra, a légtechnika, a különböző műszaki háttérrel rendelkező jelöltek nagyon gyorsan tudnak elhelyezkedni, és még annak ellenére is, hogy az építőiparra az elmúlt másfél évben inkább egy csökkenő tendencia érvényes, minden, ami az építőiparhoz kapcsolódó fizikai szakmunka, ott még mindig nagyon gyorsan lehet elhelyezkedni, hiszen az álláspiaci kínálat az bár visszaesett, de olyan mértékben, hogy ott azt lehessen mondani, hogy nagyon könnyű jelöltet találni. Most hosszú évek után először lehet azt mondani, hogy kicsit talán könnyebb a vállalatoknak jelöltet találni, mert hogy ugye kisebb az álláspiaci kínálat. A kezdeti jelek, most itt 2024 első néhány hetét tekintve, korai még persze bármit mondani, de azért egy intenzívebb álláspiaci kínálatot lehet látni, tehát több cég, több álláshirdetést tesz közzé, ami azt jelenti, hogy fokozódik az igény a munkaerő iránt. Tehát azok a cégek, akik most egy kicsit optimistábban tudnak tekinteni a következő hónapokra, azok most még egy olyan időszakban tudnak kinyúlni jelöltekért, amikor könnyebb, amikor gyorsabb, amikor talán egy kicsit olcsóbb is ezt megtenni. Én hiszek abban, hogy ez a ciklikusság most is érvényesülni fog, és néhány hónap vagy néhány negyed év múlva, mert megint egy olyan piacról fogunk beszélni, ami jelölt vezérelt, ahol az álláspiaci kínálat nagyon magas, ahol versenyezni kell a jelöltekért, az átfutási idő, az ár minden kedvezőtlenebb lesz valamelyest a cégek számára, tehát most lehet ezt a helyzetet meglovagolni, úgyhogy ezen minden olyan cégnek érdemes elgondolkodni, aki a idei évben beruházásokat, bővüléseket, személyi pótlásokat akar meglépni, hogy ez az időszak ez különösen alkalmas erre.
Az elmúlt percekben a profession.hu üzletfejlesztési igazgatóját, Tüzes Imrét hallották. Most pedig azzal a témával megyünk tovább, hogy nem volt versenytársuk tavaly az államilag támogatott hiteleknek Magyarországon. A magas, 20% körüli piaci alapú hitelkamatokat ugyanis nem tudták volna kitermelni a vállalatok. Ezért jelentett komoly mentővet a gazdaságnak a 6, zöld célok esetén pedig 5%-os, fix kamatozású Baross Gábor újraiparosítási program, mondta az Exim Magyarország vezérigazgatója. Ezen konstrukció és például a Széchenyi kártya program nélkül 40%-kal zuhant volna vissza a vállalati hitelpiac az elmúlt évben. Kis Gergely Kornéllal Szajlai Csaba beszélgetett.
Különlegesen nehéz év volt 2023, mármint ami a magyar gazdaságot illeti, hogy teljesültek a betervezett céljaitok, programjaitok, és hát a eredeti terv szerint ment-e le ennek az ütemezése.
Tavalyi év elején már láttuk, hogy a 2023-os az egy nehéz év lett. Még érezhető volt a energiárak robbanásának az áthúzódó hatása, noha már 2022 végére a piaci árak azok a háború előtti szintre csökkentek, de az azért még sok munka volt, hogy ezek a alacsonyabb energiárak úgymond begyűrözzenek a vállalatok energiaköltségei közé is, tehát egy ilyen nehéz évindulás volt, látszott, hogy a nemzetközi konjunktúra sem a legideálisabb, illetve Magyarországon még ezen felül egy monetáris politikai sok is sújtotta a gazdaságot. 2022 őszén ugye egy 500 bázispontos kamatemeléssel az MNB az egekbe küldte a forintkamatokat. Látszott, hogy ilyen körülmények között forint alapú vállalati hitelezés az nagyon nehézkesen fog alakulni 2023-ban, és a kormány nagyon helyesen úgy döntött, hogy nem engedi el a vállalatoknak a kezét, és azon kívül, hogy fenntartotta a Széchenyi kártya programot, amik a kisebb vállalkozások számára nagyon fontos segítséget jelentett. Elindított egy új programot is, a Baross Gábor Hitelprogram néven. Ez kifejezetten a közepes és annál nagyobb vállalatoknak a szegmensét célozta, ami a Széchenyi kártya feltételrendszere számukra szűkös.
Egy kis megszakítás szempontjából jelzem, hogy tényleg ekkora volt a kereskedelmi bankok visszaesése, már mint a hiteleiknek a visszaesése, hogy szükséges volt mindenképp az állami mentőöv?
Az világos volt abban a pillanatban, hogy olyan magas rákamatok mellett nem fognak tudni a vállalkozások beruházni, hiszen ilyen kamatokat nem tudnak kitermelni normál beruházások, úgyhogy az látszott, hogy egy nagy baj közeleg, és végül is a tényadatokban is most egy év távlatából azt látjuk, hogy tényleg nagyon nagy volt a baj. Ha a Baross Gábor hitelprogramot nem nézzük, akkor azt látjuk, hogy a hitelezés a vállalati piacon az 27%-kal esett volna vissza enélkül a program nélkül. Ha ne felejtsük, hogy eközben egy nagy infláció is volt, reálértéken ez 40%-os visszaesést jelentett volna. Ebből a Baross Gábor hitelprogram jelentős mértékben tudta ezt a visszaesést csökkenteni. Ez egy 1000 milliárdos program volt, bár 700 milliárdos programként indult, de a nagy érdeklődésre való tekintettel a kormány hamar úgy döntött, hogy ezt a keretet 1000 milliárdra emeli. A tavalyi év végéig mindez 1000 milliárdot sikerült szerződések formájában lekötni, és ebből 750 milliárdos nagyságrendben már folyosítások is történtek 2023-ban. De ennélkül a hitelprogram nélkül nagyon nagy lett volna a zuhanás a vállalati hitelpiacon. Ez nagyjából nominálisan szinten tartotta a vállalati hitelezést. Úgy gondolom, hogy tekintettel arra, hogy ezért a kormánynak a mozgásterete sem volt végtelen, ez a hitelprogram beváltotta a hozzáfűzött reményeket.
Az elmúlt percekben az Exim Magyarország vezérigazgatóját, Kis Gergely Kornélt hallották. És ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába, köszönöm szépen, hogy hallgattak minket. Hamarosan friss hírekkel jelentkezünk, Somodi Evelin számít a figyelmükre. További szép napot, viszont hallásra, búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc.